30 éve vidéken is megjelentek a közösségi rádiók. Ebben az összeállításban a Szombathelyi Szóköz, a Debreceni Szólarádió, a Pécsi Publikum és a Szombathelyi Berzsenyi Rádió szervezői emlékeznek. A szerkesztő, akit éppen hallanak, Husser József. Az egykori Szombathelyi Szóköz Rádió első kísérleti adásának szerkesztőjét, Lovas Tibort kértem, hogy meséljen a rádió megalakulásáról és a működéséről. Én Husser József vagyok, a Civil Rádió egyik szerkesztője. Szervusz!
Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek téged is, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Hát én is örülök, hogy ennyi idő múltával, már nem is tudom, mikor volt ez?
95. március 5-én volt.
Az sem ma volt, vagy tegnap, igen.
Hát nem bizony, de gyakorlatilag kerek évforduló van, hogyha úgy nézzük. Ugye most 2025-öt írunk, ez 95-ben volt.
Igen, akkor ez pláne aktuális ez, hogy beszéljünk egy kicsit erről a rádióról. Mondd, a név az mit akar?
Hát gyakorlatilag a szóköz, ez egy mozaik szó volt, ez a szombathelyi közösségi rádiót jelentette, a szóköz maga a szombathelyi közösségi rövidítése volt. És mi a megyei ifjúsági központban, tehát a megyei művelési és ifjúsági központban kezdtünk el működni, de hát ezt rengeteg beszélgetés előzött meg. Posfai Péter volt az agytröztje ennek a történetnek, és ő volt az, aki megalapította azt a kis közösséget civil szervezetekből, akik aztán összehozták ezt a rádiót, ez a közösség, ez valójában a Kisgyula, Dr. Kisgyula Kulturális Egyesület volt, a Kőszegdoroszlói Környezetvédelmi Kulturális Egyesület, volt a Rekomix Szavária Rádióklub, ez nagyon fontos volt, hogy ők csatlakoztak hozzánk, mert ők értettek a műszaki dolgokhoz. Ezen kívül még a Körmendi Béli Balog Ádám Néptánc Együttes és a Vas megyei Honismereti Együttes, ők hozták létre azt az alapítványt, amely aztán a rádió indításáért pályázott és nyert. Ez 94 áprilisában történt. Hát akkor, ugye te is tudod, és gondolom, hogy a rádióhallgatók is tudnak vele, akik pályáznak, hogy egészen addig boldog az ember, amíg bead egy pályázatot, meg amíg elképzeli azt, hogy uram, atyám, elkezdhetünk 67,52 MHz-en beszélni az emberekhez, és amikor megjött az engedélye, akkor kezdtünk pánikolni. Hát senki nem értett a rádiózáshoz. Ugye gondolom te, aki a civil rádiózás egyik alappillére vagy, hiszen rengeteget segítettetek nekünk képzésekkel is, hogy egyáltalán neki tudjunk állni ennek a dolognak. Te is tudod, hogy az örömködés tényleg néhány nap, és utána jött a pánik, hogy most akkor kivel, de hogyan, meg hol. És akkor adtunk fel egy hirdetést, vagy hát egy levelezési rovatot a Vas Népében, hogy készülünk egy rádiót elindítani. És akkor jelentkeztek, hát szerintem olyan 70-80 körüli jelentkező volt. Ebből alakult ki az a 15-20 fős mag, akik aztán az első adásokat készítették. Itt voltak közöttünk olyanok, akik már dolgoztunk médiában, tehát jó magam is már a körzeti televíziónál dolgozgattam, vagy például Treiber Mária, aki a Vas Népe munkatársa volt, és aki egyébként előtte már rádiózott is. De annak a képzésnek volt köszönhető, hogy aztán egy nagyobb lökést kapott a közösség, amit ti tartottatok itt nekünk Szombathelyen, és ennek köszönhetően aztán megindultunk, de csak vasárnaponként, az első adások azok csak vasárnaponként jelentek meg. Valójában ugye mi a frekvenciánk az nem egy URH frekvencia volt, bár megkaptuk a jogosítványt arra is, de nem volt annyi pénzünk, hogy megfelelő technikát vásároljunk. Tehát sztereóadásra egyszerűen képtelenek voltunk, monóban szólt az adás. De mi annak is rettenetes mód örültünk, hogy egyáltalán el tudtunk indulni, és hát úgy hirdettük magunkat, hogy hogy mi nem óriási nagy karriert és nagyon jó fizetéseket kínálunk. Így van, mert hát te is tudod, hogy nem lehetett pénzt szerezni máshonnan, reklámbevétel nem volt még, hát mire kaptunk volna pénzt, amikor még adásunk sem volt. Csak azt kínáltuk, hogy azt garantáltuk, hogy megtanulhat bárki nálunk rádiózni, ez volt a legfontosabb dolog, és amit még kínáltunk, az az volt, hogy egy nagyon picit itt a rendszerváltás után egy szabad rádióban, talán országosan az elsők között voltunk ezzel, bárki megélhesse azt a polgári önállóságot, meg a felelősséget is egyben nyilvánvaló, amit a helyi nyilvánosság kínált a rádión keresztül a számára. Ez egy őrült nagy dolog volt akkor, tehát ennek borzasztóan sokan álltak neki, hogy akkor kipróbálják magukat, megpróbálják magukat, mindenki hozta a maga szakterületét, a maga tudását, végzettségét, hobbiát, így alakult ki aztán az a műsor struktúra, ami mondom még egyszer, és hát csak vasárnap jelentkeztünk az elején, és hát az is olyan kis szerencsétlenkedős történet volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy későbbiek során bővült ez a 9-től 12 óráig műsorság, napi 5 órára, aztán hétköznapokkal kezdtünk úgy bővülni, hogy hétköznap 14.30-tól 19.30-ig voltak az adásaink, és vasárnap is már 9-től 2-ig. És ami még nagyon fontos volt számunkra, ugye 98-ról beszélünk már, 98 nyarán, akkor a rádió a helyi Kábeltel Kft-vel kötött egy szerződést, és kábelen keresztül lehetett fogni a rádiójelet 100,7 MHz-en, illetve maradt továbbra is a 67,52-es MHz direkt elérhetőségre, és így 14 ezer lakásba sikerült már eljutnunk, ami egyébként akkoriban, 98-ban a városnak 60-70%-os ellátottságát jelentette.
De mondd, te hogy kerültél a rádióba? A Péter szólt neked, hogy ebben settenkedik?
Persze, tudod, hogy működik ez. Ugye népművelés szakon végeztem én is. Én ott gyakorlatoztam annak idején hallgatóként az MMIK-ban. Pétert én már akkor megismertem, és amikor elkezdett erről a dologról beszélgetni, akkor mi már más egyéb képzésekkel is azon is gyötrődtünk, törtük az agyunkat. A Péter egyébként egy fantasztikus ember volt, tehát egy hihetetlen akaratos, majd tudom azt mondom, hogy a számára nem létezett lehetetlen. Mindenki azt gondolta, hogy egyébként ő egy nagyon szigorú ember, de hogyha ott lettek volna velünk mások is, amikor az ő kis irodájában kettesben dumáltunk dolgokról, hogy tudott nevetni, hogy tudott humorizálni, hogy milyen poénokat tudott elsütni, azt lehet, hogy sokan nem is tudják róla, de hát az a lényeg, hogy ő szólt nekem, hogy Paci, figyelj, te, neked mégiscsak van egy tévés egy-két évved, hát gyere, aztán próbáljuk meg valamit csinálni, gondolkodjunk, ki kellhetne, mi kellhetne. És mondom még egyszer, fantasztikus szerencsénk volt azzal, hogy csatlakozott hozzánk a helyi rádióamatőrök klubja, mert aztán ők a Mihályfi Tivadar, a Rácbercike, ők aztán beletettek apait, anyait, hogy a műszaki rész is tökéletes legyen. Most ha valakinek azt mondom, hogy lehet-e rádiót csinálni egy művelődési központ ruhatárában, akkor lehet, hogy sokan azt mondanák ma, mai fejjel, hogy ne hülyéskedjetek már, hát ennek semmi értelme, hogyan lehetne ott rádiót csinálni. Hát lehetett. Lehetett, megcsináltuk azt a rádiót, amelynek a szlogenje úgy hangzott, hogy a rádió, ahol a hallgató hallható.
Igen, ez nagyon tetszett nekem már akkor is. De mondd, én emlékszem arra, amikor először voltunk nálatok, és a Péter valahogy ott felejtette a telefonját, ahol mi éppen voltunk, és akkor csöngött a telefonja, te voltál, és mondom, hogy ki vagyok, és itt a Péter telefonját csak fölvettem, azt mondja, hogy mondd meg neki, hogy a Paci üzeni, hogy jön, és akkor én még nem tudtam a nevedet. Tehát, hogy... Nem tudtam, hogy ez egy ilyen leánykori név, úgyhogy nagyon buris volt. Aztán, amikor bemutatkoztunk egymásnak, igen.
Így van. Tehát ugye a Bece név volt ez, és a Péter előtte már ismert engem, mert akkoriban még nagyon népszerűek voltak, elég komoly összefogás volt a szakmán belül, népművelői bálok az Egyetemben. Nagyon jól sikerültek, nagyon jó hangulatúak voltak. Péter például ott volt olyan év, hogy ő volt a moderátor, a műsorvezető. Aztán közben fölkért engem is, tehát hogy azért minket néha jó néhány dolog összekötött, és azt kell, hogy mondjam, amikor már ugye a rádiótól elváltam én is, meg már Péter sem, meg a rádió meg is szűnt, mi akkor is tartottuk a kapcsolatot különböző képzéseken. Együtt oktattunk, vagy találkoztunk valahol, jókat beszélgettünk, jókat dumáltunk, tehát ő nagyon tudott közösséget építeni. És hát ez az üzengetés egymásnak, hogy Paci, mondd már, akkor mondd meg neki, légy szíves, Paci vagyok, hogy megyek hamarosan. Ez azt jelentette, hogy a barátság is szoros volt. Én később egyébként ővele készítettem egy olyan interjút a gyerekkoráról, ami még egy ilyen helyi tévés interjú sorozat volt, hogy menjünk vissza arra a helyre, ahol ő gyerekeskedett. Tehát ahol a gyermekkorát. Uh-huh. Ez egy gangos belvárosi ház volt, és az udvar. És hát te, hogy tudott ő beszélni a gyerekkoráról? Hogy miket tudott mesélni? Ő maga is egyébként nagyon jó rádiós voltám.
Csak de tudom én.
A menedzseléssel elment az ideje. Tehát, hogy valahonnan mindig forrást kell szerezni, mert hát azért egy csomó minden pénzbe került. Tehát
hát de még mennyire, persze. És akkor meg különösen sokba került. Ma az, hogy rádiózzon valaki, az nem kerül el nagyon sok pénzbe, vagy elemi szinten, tehát nem van, nyilván. Mondd, az érdekel még nagyon, hogy amikor már rákapcsolódtatok a kábel rendszerre, vagy akár csak előtte, hogy kaptatok visszajelzést, és milyen visszajelzéseket kaptatok?
A legnépszerűbb, és egyben a legnagyobb visszajelzés, az mindig a játék volt. Tehát egy darab radírgumi volt a díj, kérdést tettünk fel, de hát ne tudd meg csésze, meg toll, meg, tehát ilyen egyszerű, apró ajándéktárgyak voltak, és hát ezekből tudtuk azt, hogy dőltek a telefonhívások, és hogy már lejárt, már nincs több játék, mondta, ugye volt egy telefonfelügyelőnk, központosunk, hát meghívjuk központosnak, ott ült a telefon mellett, és amikor jött egy hívás, akkor tolmácsolta nekünk. De az is visszajelzés volt, hogy az élő adásokba betelefonáltak. Ugye megadtuk a lehetőséget és a számot mindig. Valakinek van az, hogy e-mailt küldeni, az még annyira nem volt gyakori. Az internet nem létezett, tehát nem lehetett beküldeni e-mailen kérdéseket, hanem telefonon keresztül elmondták a kérdést. Ha valaki vállalta, mert nem mindenki vállalta, hogy élő adásba bekapcsoljuk őt, mert ugye élő volt az adás. Az adások nagy része élő volt. És ez is volt a csoda, még az is talán behallatszódott, hogy olyan székeink voltak, hogy a lábaik azok dőltek jobbra-balra a székeknek, tehát az rettenetes állapotok voltak, és szűk volt minden, tehát a stúdióba vendéget beívni csak úgy lehetett, hogy akkor benn volt a műsorvezető, egy vendég valahogy beült, és az üvegablakon keresztül integettek a kollégák, hogy mikor mit kell csinálni. De ettől függetlenül mondom neked, hogy ezek a játékok, ezek fantasztikusak voltak. Persze voltak ilyen állandó visszatérő játékosaink, voltak pici gyerekek, akiket nyilván arra biztattak a szülők, hogy akkor ők játszanak, és akkor a válasz A vagy B, és akkor hát mondj akkor valamit, mondj egy A-t, vagy mondj egy D-t, és mondom, és mondja a kislány, hogy A. Jó, oké, de határozottabban kellene kimondanod, és esetleg egy másik betűt, hogy tudsz mondani. Érted? És azok a boldog arcok, amikor jöttek be ezekért az egyszerű ajándékokért. Aztán később már voltak ilyenek, hogy cirkuszbelépőjegy, meg mozibelépőjegy, már voltak komolyabb ajándékok is. De így jött a visszajelzés. És én megmondom őszintén, hogy nagyon örültem annak is, hogyha ott járt valaki az MMIK-ban, akár mondjuk egy szakkörre jött, vagy egy tánc próbára, vagy bármi más, egy kiállítás megnézni, és látta, hogy ott van a rádió, akkor kíváncsiskodott. És odajött, és jé, ilyen szűk helyen, ilyen pici helyen, és hogy lehet így? És hát ugye ez nekünk mindig jól esett, mert pénzünk arra nem volt, hogy reklámozzuk magunkat.
Hát persze. De mondd, és meddig szólt a rádió?
Hogy mikor volt vége, látod, ez most egy érdekes kérdés, mert erre most én sem tudnék válaszolni, sőt, szerintem, hát talán Várjál csak, talán a Velics Gabriella, egyetemen együtt oktattunk jó darabig Gabival, illetve a főiskolán akkor még, a Szombathelyi Tanárképzőn, aztán a Berzsenyi Főiskolán, és Gabi írt egy könyvet az egész korszakról, azt hiszem akkor még csak 25 évről. Abban talán benne van, hogy hogyan és miért, de nem emlékszem rá, megmondom neked őszintén. Én aztán sajnos eljöttem, mint ahogy hozzám hasonlóan nagyon sokan. Egyébként, ha hiszed, ha nem, és lehet, hogy a kedves rádióhallgatók sem biztos, hogy elhiszik, de sokunkból lett, illetve sokakból, mert én akkor már tévénél dolgoztam, de sokakból lett rádiós, országos rádiós. Tehát azért jó néhányan kinőttek úgy ebből a kis közösségből, hogy aztán az ország megismerte a nevüket, vagy éppenséggel tévések lettek, vagy például operatőrök lettek sokan. Érdekes, hogy átálltak a mikrofon másik oldalára, itt műsorokat készítettek, és aztán később pedig kiváló hát operatőrök, műszaki emberek lettek. De azon gondolkodom, hogy hát hiába mondok itt neveket, Óvári Gábort, meg a Rácbercit, Rácberci most például RTL klubozik. De voltak ott a Rózsa Melinda is, Laszkó Rajmund, tehát ők például egész komolyan, vagy a Hászalai Balázs, vagy éppen a Kránic Balázs, aki a Magyar Rádiónak volt jó pár évig délelőtti, reggeli és délelőtti műsorvezető hangja a Kossuth Rádiónak. Ő is itt nőtt fel közöttünk, itt kezdte. Én arra emlékszem, hogy kezébe adtam egy diktafont, és azt mondta, akkor még a Kanizsai gimnáziumban járt, kezébe adtam egy diktafont, és mondtam, hogy készítsen egy interjút, mindegy, az iskolában olyan kis hangulatos legyen, diákok, meg stb. Stb. És úgy indult, hozta be az anyagot nagy lelkesen, hogy sikerült a felvétel, hogy bekapcsolva hagyta a magnót, és ahogy rohant föl a lépcsőházban, a gimnáziumban, egy picit olyan piknikus alkatú volt, akkor, és a lihegése, az ihálása az anyagot, amit készített. Úgyhogy hát...
Hát az hitelesíti, hogy tényleg ott volt, mert a lépcsőn rohant fel.
Abszolút igazad van. És azt kell, hogy mondjam, hogy összetartó csapat volt, ez azt jelzi, hogy akkor a Szabó családra talán néhányan még emlékeznek.
Hogyne. Én mindenképpen.
Képzeld el, hogy akkor a Rozán Eszter, aki főszerkesztője is volt egyébként a Szóközrádiónak később, elkezdett egy sorozatot írni Nádor család címmel. Szombathelyi történetek, Szombathely városában játszódnak ezek a történetek, és ez a Nádor család, ez ugyanúgy működött, mint a Szabó család hetente egyszer, de a rádiós kollégák játszották benne a szerepeket. És az Eszter később a helyi Krédó rádióban is folytatta a Nádor család történetet, sőt nemrégiben volt egy összejövetel a Berzsenyi Dániel megyei könyvtárban, ahol az Eszter írt még ehhez a sorozathoz részeket, és oda eljöttek a régi szóközrádiós kollégák, és ők vállalták a szerepeket, és újra életre kelt a Nádor család.
De jó.
Ennyi év után, azonból ebben az érdekes, ugye a Szabó család is mindig azzal foglalkozott minden egyes rész, hogy az aktuális dolgokról beszéltek a szereplők, mert úgy írták meg a forgatókönyvírók, hogy mindig a napi események Budapesten, mi történt az országban, mi mennyibe kerül, milyen rendezvények vannak, a diákság, az idősebb korosztály, hogy találnak egymásra, a szerelem, és a többi, és a többi. És ezt ugyanígy írta meg a Nádor családot, csak minden Szombathelyi volt. Szombathelyi kávézó, Szombathelyi főtér, a csónakázótó, tehát hogy ő annyira bele tudta élni magát. Egyébként ő egy kiváló író lett, nagyon sok kötete jelent már meg. Tehát azért mondom, hogy kinőttek ilyen emberek itt nálunk, akik aztán maradtak a rádiózás mellett, vagy éppenséggel a televíziózás mellett.
Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem mondhattál volna.
Hát nézd, én nagyon örülnék neki, hogyha az internetes rádiózás megmaradása mellett azok a civil kezdeményezések, vagy hát egyefenebb legyenek civil podcastok, de ne foglalkozzunk mással, csak egymással. Tehát azzal foglalkozzunk, hogy mi emberek egymáson hogy tudunk segíteni, és tényleg legyen az a jelszó újra, hogy egy rádió, egy civil rádió, amelyben a hallgató hallható. Mert meg kell ismerni azt az oldalt, és nagyszerű dolog ám, szabadon beszélni egy közösségi rádióban, vagy akár televízióban, de a felelősség, a helyi nyilvánosságnak a felelőssége abban a polgári önállóságban, ami ott adatott nekünk, az kell, hogy jelen legyen, mert felelősséggel tartozunk egymásért, a médián keresztül is. Pont. És jó egészséget kívánok mindenkinek.
Tibor, nagyon köszönöm, hogy...
Én nagy... mutatok bennünket egy úton, azt is mondhatnám, hogy ti is felelősek vagytok, értem. De köszönjük szépen, hogy utána is foglalkoztatok velünk, és nem hagytátok el a kis közösségünket, meg a kezünket. További jó rádiózást kívánok neked, nektek, és hát az életben pedig jó egészséget, sok boldogságot, erőt, minden egyet.
Köszönöm, köszönöm még egyszer, hogy visszatekintettél erre a egyébként gyönyörű időszakra. Köszönöm szépen, Tibor.
Köszönöm.
Szervusz.
Szervusz.
Gicei Péter a vendégünk, Debrecenből érkezett. Péter a közösségi rádiózás, szabad rádiózás kialakulását, elmúlt 25 éves történetét kutatjuk. Ti nálatok hogy kezdődött ez? Hogy kerültétek kapcsolatba a rádiózással?
Hát egész konkrétan úgy kerültem kapcsolatba a rádiózással, hogy Koppány István barátunk szólt, hogy van itt egy kis csapat, amelyik összedugta a fejét, hogy létre kellene hozni egy közösségi civil rádiót, és lenne kedvem beszállni. Ez úgy nagyjából 92 tájékán volt, és persze azonnal igennel válaszoltam erre a kérdésre, és hát akkor itt hasonszörű, hasonló gondolkodású társakkal elkezdtük kitalálni, hogy hogyan is és miképpen is kéne egy ilyen civil közösségi rádiónak működni. Na most igazából a indítása, vagy hát ilyen alaplökete ennek az volt, hogy rendszerváltás után vagyunk, ugye nem sokkal ebben az időszakban, és gombamód szaporodtak a civil szervezetek és szabad közösségek, és többekben felmerült, vagy többünkben felmerült, hogyha már ennyi szerveződés van, és ez Debrecenre és Hajdúbia megyére is igaz, nem csak országosan szaporodtak meg az ilyen típusú kezdeményezések, mármint civil szerveződések és civil szervezetek alakulása. Ezért az a gondolat támadt, hogy ha már ennyi szervezet van, akkor valamilyen kommunikációnak kéne lenni közöttük, meg hát a szélesebb közösség és a szélesebb társadalmi potenciális befogadók számára is, hogy miket is csinálnak ezek a civil szervezetek.
Tehát valójában, hogy hírt adjatok arról, hogy itt vagy ott valami feljött a talajból, elindult, és hogy lehet csatlakozni, így vagy van, akár már működik tartósabban egy-egy közösség.
Hogy így van, hogy mivel is foglalkoznak ezek a civil szervezetek, miért jöttek létre, milyen céljaik vannak, mit akarnak elérni, melyek azok a tevékenységeik, amiket csinálnak napi gyakorlatban, és hát az agyalás az ment, hogy most akkor persze valamilyen nyomtatott sajtótermék lenne igazából jó.
Tehát akkor nem alapvetően a rádió merült föl, hanem hogy valahogy a nyilvánosságba,
a kommunikáció
kommunikációba kellene bekerülni.
Legelső lépésben. És akkor így a végig gondolása történt meg, hogy milyen csatornát vagy eszközt lehetne megteremteni.
És mik voltak, amik fölmerültek?
Hát ahogy mondtam, a írott sajtó.
Tehát volt helyi újság, vagy elindult valami helyi?
Nem indult el, hanem így gondolkodásban, hogy esetleg valamilyen nyomtatott sajtóterméket hozzunk létre, ami alkalmas kommunikálni. Aztán felmerült az is, hogy tévé.
Aha.
De mindkettő tulajdonképpen elég hamar így elhessentésre került.
Mert annyit mondjuk azért, hogy a tévé az úgy lehetett realitás, hogy kábeltelevíziózás elindult Magyarországon is.
Hát ilyen apróság, hogy most kábel vagy sugárzott tévé az, ami nem foglalkoztunk. Úgyhogy ez nem akadályozott meg bennünket, viszont hát ahogy átgondoltuk, a írott nyomtatott sajtónál ugye a fő problémánk az ugyanúgy, mint a tévénél az volt, hogy hát ezek meglehetősen költséges kommunikációs csatornák, és akkor hát ezzel nem érdemes különösebben foglalkozni, mert nem fogjuk tudni megteremteni a anyagi alapjait se egy nyomtatott sajtónak, se egy televíziónak, és akkor így a rádió felé fordultunk, és ebbe a gondolatkörbe azt gondoltuk, hogy hát a rádió az egy olyan eszköz lehet, amit viszonylag kis költséggel meg lehet teremteni, és akkor elhatároztuk, hogy közösségi civil rádióban fogunk gondolkodni. Ez persze inspirációt adott az is, hogy akkor már lehetett hallani a hírét, hogy a Tilos Rádió elindult ilyen kalózadásokkal, lehetett hallani a hírét, hogy küszöbön állít a frekvenciáknak a felszabadítása, és viszonylag könnyű lesz majd frekvenciához hozzájutni. És akkor már hallottuk hírét, hogy ti is a civil rádióban gondolkodtok, úgyhogy nosza, akkor foglalkozunk ezzel jobban.
Kik voltatok ti, akik ez ügyben már ilyen közvetlenül, most nem feltétlen név szerint, akár egyébként név szerint is, ha valaki ismert ebből a körül, de hogy hogy képzeljük, hogy milyen típusú fiatalok vagy középkorúak, egyáltalán a koruk milyen volt?
Akkoriban, hát tulajdonképpen középkorú
fiatalok
verődött össze a magját tekintve, itt gondolok Groskáné Pilánszky Irénre.
Ő népművelő, vagy közösségfejlesztő volt ekkor?
Így van, Vince Bélára.
A zenével foglalkozott, és a fiatal amatőr zenészekkel.
Meg hát ő is közösségfejlesztőként tevékenykedett, aztán Szabó Tibor, aki szintén a klubmozgalomban, a korábbi klubmozgalomban.
És ő színházi területről érkezett,
Bábszínházi. Igen, ő Bábszínházi foglalatosságú volt alapvetően, és Halász János, illetőleg jó magam képeztük a fiatalabb, akkoriban a fiatalabb generációt.
Halász János később politikus lett.
Igen, ő később politikus lett. És hát mi is úgy mozogtunk a civil szférában, meg ebbe a közösségi szférában, és akkor tulajdonképpen a nevezettekből állt össze az a csapat, meg a emlegetett Koppányi Istvánból, akikkel elkezdtük ezt a gondolkodást, amiről az imént beszéltem meg. Ugye aztán kiukadtunk a rádiónál, és a felsorolt személyek képezték az első kuratóriumát, meg az első stábját a Szóló Rádió Alapítványnak.
És akkor honnan tudtátok, hogy kell rádiózni, vagy hogy csináljátok, vagy teljesen autodidakta módon leültetek, hogy majd valami ebből lesz? Szóval volt-e ebben valami tipródás, vagy volt-e valamilyen útkeresés, hogy mit csináljon a rádió, hogy tud minél